Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 5. részéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 5. részében így szól hozzánk Isten írott ígéje. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövérhegy oldalon, fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot emelt, sajtót is vágatott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de az vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még a szőlőmmel tenni, amit meg nem tettem? Azt vártam, hogy jó szőlőt terem majd. Miért termet mégis vad szőlőt? Megmondom én nektek, most mit teszek szőlőmmel. Kerítését lerombolom, hogy lelegeljék. Kőfalát kidöntöm, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője Izrael háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely nem marad másnak, és csak tilaktok ebben az országban. Ezt hallottam a seregek urától. Az a sok ház romba dől majd, a nagyok és szépek lakatlanná lesznek. 10 holt szőlő csak egy bát bort terem, 10 véka vetőmag csak egy vékát terem. Jaj azoknak, akik már reggel is ital után járnak, estig elmulatnak, bor hevíti őket. Citera és lant, dob, fuvola és bor mellett lakmároznak, de az Úr tetteit nem veszik észre, kezének munkáját nem látják meg. Ezért megy fogságba népem, bár még nem tudja. Éhe halnak előkelői, és a köznép pedig szomjan eleped. Ezért átja ki torkát a sír, mérhetetlen nagyra fölnyitja száját. Oda kerül az előkelő és a köznép, az ajongók és a vigadozók. Meg kell hajolnia az embernek, megalázkodnia a halandónak. A kevéi tekintetű embereknek meg kell alázkodniak. De magasztos lesz a seregek ura, amikor ítéletet tart. A Szent Isten, mikor megmutatja szentségét és igazságot tesz. Bárányok legelnek ott, mint a legelőkön, a gazdagok romjain a kecskék keresgélnek. Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket szíjakkal, mint valami kocsit, akik ezt mondják, siessen, cselekedjék hamar, hadd lássuk már, teljesedjék be mielőbb Izrael szentjének terve, hadd ismerjük meg. Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, és a világosságot sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig, hogy keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik a borivásban hősök, és vitézek az italok keverésében, akik vesztegetésért igaznak mondják a bűnös, de az igaznak elvitatják igazát. Ezért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskod a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását. Utálják Izrael szentjének beszédét. Ezért lobban haragra népe ellen az Úr. Kinyújtja kezét és megveri. Megrendülnek a hegyek, és annyi lesz a hulla, mint utcán a szemét. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Jelt ad egy távoli népnek, magához szólítja a föld széléről, és az sietve gyorsan ott terem. Nem lesz közte fáradt és botladozó, nem szunnyad egy se, és nem alszik, nem oldódik meg derekán az öv, és nem szakad el saru szíja. Nyilai kifenve, íjai mind felajzva már, lovainak patája, mintha kova volna, kerekei olyanok akár a forgószél, ordítása, mint az oroszláné, ordít, mint a fiatal hímek, morog és zsákmányt ragad, elviszi menthetetlenül. Rámordul azon a napon, mint morajló tenger. Ha rátekint valaki az országra, sötétséget lát és nyomort, ahol világos volt, elsötétül minden a viharfelhőktől. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is te előtted állhatunk meg itt a templomban. Előtted, aki teremtettél bennünket, aki fenntartod ezt az mi világunkat, és benne a mi kis életünket is, aki azt várod, hogy téged imádjunk, tiszteljünk, szeressünk mindenek előtt, és ne magunkat, és ne magunk körül forogjunk. Köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk itt ebben az órában, és téged kérhetünk arra, hogy te is fordulj hozzánk, és szólj hozzánk a Bibliák keresztül. És add, hogy a régi szavak itt és most élővé váljanak a számunkra, megszólítsanak bennünket, és tanításoddá váljanak a számunkra. Kérünk téged, hogy szent lelked végezze el a csodát, és add meg, hogy meghalljunk, és megértsünk téged. Köszönjük te néked azt, hogy ismersz minnyájunkat. Tudod, hogy mi van a szívünkben, mi van az életünkben. Tudod, hogy miket tervezünk. Köszönjük néked, hogy megállítasz bennünket, és azt mondod, hogy most akármi volt, vagy akármi lesz, figyeljünk te reád. Mert te nálad van az, a megújulás, te nálad van az igazi élet, és te nálad van a bocsánat és a múltra. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk fiadat, Jézust, ki meghalt értünk a kereszten, hogy te megbocsáss az ő áldozatáért, és elfogadj minket. Ne kelljen utolérjen bennünket az a szörnyű ítélet, amit régen Ézsaiás próféta megmondott Izraelnek, és ami aztán be is teljesült pár évtized múlva. Ó, könyörülj rajtunk, hogy mi ne az ítéleted tapasztaljuk meg, hanem a te irgalmadat, a te kegyelmedet, a te szeretetedet. Kérünk, hogy így szólj hozzánk a mai napon is, és vond magadhoz a mi szívünket, életünket, bármilyen messze is volnánk tőled. Köszönjük, hogy neked semmi nem lehetetlen. Köszönjük, hogy hatalmadat irgalmasan használod érettünk. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket, és így lehetünk ma együtt. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülődve énekeljük a 445. énekünk első versét. 445. énekünk első vers így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Már-már megindulok. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből olvassuk, a 4. rész 2. versétől a 11. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Istenünk igéjét. Tehát Pál apostol Kolossébeliekhez írt levele 4. részében a 2. verstől így olvassuk Istenünk szavát. Az imádkozásban és hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, mely miatt most fogoly is vagyok. hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel, beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Az én helyzetemet megismerteti majd veletek Tikikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Ő velem egy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, aki felől utasításokat kaptok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Köszönt továbbá titeket Jézus, akit Justusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim Isten országa hirdetésében. Ők vigasztalnak engem. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap azt vizsgáltuk, hogy hogyan viselkedjünk Salamon tanácsa szerint, ha nem hívő emberekkel kell beszélnünk, akik vitába szállnak velünk a keresztény hitről és erkölcsről. Két alapszabályt helyezett a szívünkre Isten igéje. Az egyik, hogy soha ne hagyjuk el azt az alap meggyőződésünket, hogy Isten él, Isten létezik. És ne próbáljunk beilleszkedni a másik, Isten létét tagadó embernek a koordináta rendszerébe, mert a számunkra egy idegen pálya, ez meg hazai. Tehát ragaszkodjunk mindig ahhoz, hogy Isten él és létezik. Személyes valóság, és ettől ne engedjük magunkat eltántorítani. A másik szabály, meg kell próbálnunk rávezetni a beszélgető társunkat arra, hogy milyen vállalhatatlan következményekhez vezet az Isten tagadás, mint kiinduló pont. Ez szépnek tűnik ez a kiinduló pont, de elkezdünk gondolkodni ebből kiindulóan, akkor olyan vállalhatatlan dolgok következnek, amiket hát már nem tud senki elfogadni. Maga az ateista ember sem tudja ezeket a következményeket vállalni, és nem tud ezekkel együtt élni. Nem a célunk az, hogy legyőzzünk egy másik embert, aki nem hisz Istenben, hanem amikor ragaszkodva a magunk álláspontjához, igyekezünk rávezetni őt arra, hogy mennyire nem logikus az, amit ő képvisel, és vállalhatatlan dolgokhoz vezet. Ismétlem, nem a célunk, hogy legyőzzük, hanem az, hogy rámutassunk arra, hogy a mi Istenbe vetett hitünk egy értelmes dolog, és segítsünk neki abban, hogy ő is közelebb kerüljön ehhez az Istenhez, aki Jézusba kijelentette magát, aki utat készített magához, akihez meg lehet térni, vissza lehet térni, akivel lehet egy új életet kezdeni és élni. Mindez nem valami emberi bölcselkedés volt, hanem láttuk, hogy Salamon ezt tanácsolta a példabeszédek könyvében. És ez Isten tanácsa. Jó, ha erre odafigyelünk. Ma egy kicsit tovább megyünk, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan is tudjuk mi elvégezni a mi keresztény küldetésünket, szolgálatunkat ebbe a világba, tudnélik, hogy bizonyságot tegyünk az Úrról. Pál apostol is egy ilyen ember volt, azért is olvastam a Kolossé levélből ezeket a szavait, mert őt is megbízta Isten, hogy menjen és tegyen bizonyságot róla. Egy olyan világban, melyik olyan volt, mint a miénk. Menj el, járjál helyről helyre, városról városra, és mondjad a nem hívő, bennem nem hívő, engem nem is ismerő embereknek, hogy ki vagyok én, és segítsd őket, hogy Jézus Krisztusban híve hozzám találjanak, és egy új életük legyen. Ez volt az ő megbízatása is, aminek mindig eleget tett, és mármint, hogy az élete végéig eleget tett. És nekünk is ennek kellene valahogy eleget tennünk, de ha eleget is akarunk tenni, testvérek, bizonyos dolgokhoz ragaszkodnunk kell. És ezeket a dolgokat szeretném itt röviden elétek villantani, hogy mihez kell nekünk ragaszkodni. Már a múlt vasárnap is volt szó erről, hogy ragaszkodnunk kell az, hogy Isten van, de most egy picit részletesebben mondanám, mihez kell nekünk ragaszkodni, miközben Jézusról, Istenről bizonyságot teszünk a mai világba, ha lehetőségünk nyílik rá. Először is ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a Szentírás Isten szava. Ától cettig, elejétől a végéig. Pál apostol itt a felolvasott igészakaszunkban nem beszél a Szentírásról, de más helyeken igen, És más helyeken, amiket mond, azokból egyértelmű, hogy az ő számára, hát már az ő idejében még csak az Ótestamentum iratai voltak meg, keletkeztek az apostolok levelei, talán keletkeztek már az evangéliumok is, de az még kicsit korai fázisban volt. Az ő számára az Isten szava az az Ószövetség írásai volt, de az az Isten szava volt neki. Ezt nem magától találta ő ki, nem ő minősítette Isten szavának az Isten szavát, hanem amikor olvasta az Isten igéjét, az Isten beszédét, ezeket az Ótestamentumi iratokat, akkor maguk ezek az iratok mondják azt magukról, hogy ők Istennek a szava. És ugyanakkor van egy csodálatos dolog még, hogy a Szentlélek megerősíti az ember szívébe ezeket a bibliai üzeneteket, információkat. Valahogy az ember olvassa, ma is így van ez, hogy pár idejében, hogy olvassuk az írást, és újra meg újra beleütközünk abba, hogy azt mondja magáról, hogy ő Isten beszéde. Ez az önmagáról adott tanú bizonysága a Szentírásnak. De ezt valami titokzatos belső sugallat, ez a Szentléleknek a sugallata bennünk, meg is erősíti, hogy így van, tényleg az. Nem csak így olvasod itt ezt, hanem ez valóban az, aminek magát mondja. Tényleg az Isten szava. Ezért bízhatsz benne. Megbízható az Isten igéje. Rá építheted a hitedet. Hihetsz benne, amit mond. Hihetsz azokban az információkban, amik benne vannak. És nem csak, hogy hihetsz benne, hanem követheted azokat, amik benne vannak. Engedelmesen követheted azt, ami ott megvan írva. Az életedet hozzáigazíthatod, mint ahogy hozzáigazítjuk olykor-olykor az óránkat a pontos időhöz. Az életünket is hozzáigazíthatjuk Istennek a szavához. Ez egy olyan dolog, testvérek, amiről nem tehetünk le. Akkor se, ha tudjuk nagyon jól, hogy ebben a világban, éppen a kereszténység körében, vagy 250 évet pont ezt támadják a legjobban, pont a kereszténység körében, pont ezt támadják a legjobban, hogy a Biblia Isten szava lenne. Ezt elsősorban nem a világból támadták meg ezt a tételt, hanem magába a kereszténységben támadták meg a Biblia kritikus teológusok. Mint az ember saját maga alatt fűrészeli el a fát. Ez egy borzasztó dolog, de mi, testvérek, mindegy, mit mondanak a hitetlen bibliakritikusok, mi mégiscsak ragaszkodunk ahhoz, amit a Biblia magáról mond, és amit a Szentlélek megerősít a szívünkbe, hogy a Biblia az Istennek a saját szava. És ez az Isten igaz Isten, és amit mond nekünk, az is igaz. Megbízható, építhetjük rá, ismétlem, a hitünket, és az egész értékrendünket, és hozzáigazodhatunk. Nagyon szenvedélyesen kell, testvérek, azt mondom nektek, hogy ehhez szenvedélyesen kell ragaszkodnunk. Mert például azért, mert csak innen tudjuk mi megismerni egyáltalán nem csak, hogy Istent, Jézust. Csak a Biblia az egyetlen információ forrásunk erről. Jézusról, aki az Istenhez vezető útunk, aki megváltott minket a kereszten, aki föltámadta alából, aki él, akiben ha bízunk, akkor egy új élet perspektíván nyílik előttünk, sőt az örök élet perspektívája nyílik előttünk. Csak a Szentírásból tárul elénk a kereszt evangélium, így is mondhatjuk, vagy Krisztus evangéliuma, üdvösségünk útja, a boldogságunk útja, az igazi szabadsághoz vezető út. Csak innen. Annál is inkább kell hozzáragaszkodnunk. Tehát ez az első dolog, amire buzdítalálak titeket is, magamat is, hogy kimegyünk a világba, ragaszkodjunk ahhoz, hogy a Biblia Isten beszéde. A második dolog, testvérek, amihez nagyon kell ragaszkodnunk, hogy Isten ennek a világnak a centruma, a középpontja. Az egész Bibliában úgy mutatkozik be nekünk, mint aki ilyen képeket használ, hogy érzékelni tudjuk, érzékeltesse velünk, hogy ül a mindenségnek a tróntermében, az ő trónján, és onnan uralkodik. Ő ennek a mindenségnek a teremtője is, és az irányítója is, a fenntartója, gondviselője is. Ő a legfontosabb személy ebben a mindenségben, testvérek. Ezt az ő nagyságát, ami páratlan nagyság, úgy is szoktuk ezt mondani, ezt a szentsége Istennek, ezt a szentségét Istennek, Ezt el kell ismernünk a szívünkbe, és el is ismerjük, és ehhez ragaszkodnunk kell, testvérek. Ő a centruma a mindenségnek. Majd mindegy kicsit ezt még részletezném egy picit. Ha akármelyik ilyen felekezethez tartozó teológust vennénk itten nagyító alá, mondjuk itt van Augustinus, vagy akár Aquinói Tamás, aki a római katolikus teológiának az egyik legnagyobb alakja, vagy itt van Calvin János, aki a református, vagy Luther, aki az evangélikus teológiának az óriása, most így mondom. Mindig ragaszkodtak ehhez mindegyik, hogy Isten a centrum, Isten a mindenség centruma, ő a Szent Isten, a mindenek fölött álló Isten. Ezt a Biblia alapján mondták. Mert ezt az ember a Bibliából tanulta meg, régen is, ma is onnan tanulja meg. A Biblia tele van olyan részekkel, amikben Isten kifejezésre juttatja, amiben erről informál, erről tájékoztat bennünket. Például olvassátok el Ézsaiás könyvéből mondjuk a 40. résztől kezdve, akár 48. részig, több részen keresztül olvashatjátok, hogy Isten hogy beszél az ő fenségéről. Isten úgy beszél az ő fenségéről, testvérek, hogy egyfelől hangsúlyoz azt, hogy ő transzcendens. Ez ugye azt jelenti, hogy az egész világ felett áll. Mindenek felett áll, de nem úgy, mint aki a világnak valami része, hanem mint aki az egész világnak az alkotója. Mint egy alkotó, mint az alkotó áll fölötte az egész mindenségnek, és azon, mint egy kívül is. De nem csak transzcendens Isten, hanem immanens Isten, aki... Ezt is elmondja magáról, hogy itt van közöttünk, itt van a Földön, és itt cselekszik az emberek világában, a teremtett világban. Az, hogy ő kívül is van rajta, és belül is van a világon, ez egy nagyon különös dolog, de mégis ezt mondja magáról. Úgy mondjuk transzcendens, és ugyanakkor immanens az Isten. Nem vigyázni kell, mert az ember, ha a Bibliát olvassa, akkor hajlamos arra, hogy valamelyiket esetleg figyelmen kívül hagyja. Vannak olyanok, akik Istennek a transzcendenciáját túlhangsúlyozzák, és azok mondjuk a deisták, akik azt mondják, mint a Madács ember tragédiájában, hogy a mű kész, az alkotó pihen, hogy Isten elment, elhagyta a világot, nem foglalkozik vele. Vannak az immanens végletbe esők, azok meg azt mondják, hogy a világ Isten, például a keleti filozófiák. Vagy újabban vannak ilyen keresztény nézetek is, hogy az Isten egy folyamat, a világ folyamatával egyé vált. Ezek... szélsőségek. Meg kell hagyni azt, hogy a Bibliában azt mondja Isten, hogy ő mindenek fölött van, és ugyanakkor mégis itt van ebbe a világban, és cselekszik hatalmasan. Azt is hangsúlyozza a Bibliában Isten önmagáról, hogy ő szuverén, ő független. Mi emberek függünk tőle, de ő nem függ tőlünk. Ő önmaga által van, ő nem szorul reánk. Istennek ezt a tulajdonságát mondják észeításának, Isten észeításának. Önmagától való létének. Ő nem, ahogy mondja Pál apostol az aténi prédikációjában, hogy nem tiszteltetik emberek kezeit. Ő nem szorul rá semmire ahhoz, hogy létezzen, mert ő magától létezik. Mi szorulunk rá, hogy minket föntartson, ő ad mindeneknek életet, leheletet és minden. Mi rászorulunk, ő nem szorul rejánk. És Istennek számos tulajdonsága van még, testvérek, amit egyszerűen a Szentírásban közöl velünk valahogy olyan módon, olyan nyelven, hogy valamennyire meg tudjuk érteni. Mert ő olyan személy, akinek az egész valósága meghaladja az eszünket. Az én eszemet sok minden egyéb meghaladja itt a Földön, bármilyen tudomány meghaladja az én eszemet. De testvérek, Isten minden tudománynál magasabb rendű, egyszerűen nem bírjuk fölérni. És Isten tudja ezt. És az a csodálatos ő benne, hogy olyan nyelvet beszél a Bibliába, olyan hasonlatokat, olyan képeket használ, hogy meg tudjuk érteni, hogy ő kicsoda, hogy milyen, hogy mit akar. Leereszkedik hozzánk és gügyök hozzánk. Ehhez az Istenhez, testvérek, aki a világ mindenség centruma, és lehet a mi szívünknek, életünknek, családunknak, gyülekezetünknek, népünknek is a centruma, kultúránknak a centruma. Ehhez az Istenhez nekünk ilyen formában ragaszkodni kell. Tehát két dolgot mondtam, ragaszkodnunk kell a Bibliához, hogy az Isten szava, és ragaszkodnunk kell, hogy az abban megszólaló Isten a mindenség legcsodálatosabb személye, legfensőbb rendűbb személye. A harmadik dolog, testvérek, amihez megint csak ragaszkodnunk kell a világba, az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozatának a jelentősége, az egyedülálló jelentősége. Pál apostol itt a Kolossé levélben sokat beszél Jézusnak a dicsőségéről. És itt beszél arról is, hogy ő az embereknek a megváltója. Azért jött el erre a földre, azért adta az életét, hogy Istent az áldozatával megbékítse az Isten ellen lázató emberek iránt. Irántam, irántatok. Elérje, hogy Isten megbocsásson nekünk, mert mi nem tudjuk elérni, hogy Isten megbocsásson, mert nem tudunk neki mit adni, hogy megbocsásson, de Jézus mindent megadott, hogy megbocsásson. Elegettet értünk, ahogy ugye kifejezzük. És most már Isten megbocsátott nekünk, és közli velünk ezt, és kéri, hogy higgyük el ezt, hogy megbocsátott nekünk minden önistenítést és ellene való lázadást. És elfogadott minket. Nyugodjunk meg ebbe, higgyük el ezt neki. Ebbe az egészbe, testvérek, az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának döntő jelentősége van, és ehhez ragaszkodnunk kell, testvérek. Akkor is, megint mondom, hogyha számos magát kereszténynek nevő teológus pont ezt akarja kihúzni a kereszténységből. Mert úgy gondolják, hogy ez a Jézus eljött és kereszten föláldozta magát, és vérét adta értünk. Ez a szöveg, ez a Bibliában ott van, de ez egy ilyen rémítő dolog, ez egy rémisztő dolog, ez egy szalonképtelen dolog. Erről nem szabad már beszélni az embereknek, mert megijednek tőle. Nem baj, testvérek, ijedjenek meg. A Bibliát nem lehet úgy olvasni, hogy ezt ne vegye észre az ember. Már az Ószövetségben ott vannak a Jézus áldozatára utaló előképek, az áldozatok, amiket Isten parancsolt, hogy azokért megbocsát az embereknek. Aztán utána olvassuk, hogy beteljesedik ez a dolog, mert ezek csak árnyékok voltak. Eljön Jézus, aki maga lesz áldozattá a Golgota oltárán. És egyszerűen utána az apostoloknak az ige hirdetése is mindig ide tér vissza, hogy ő engesztelő áldozat, ami műde. Nem kis csekéségen váltattatok meg, hanem a drága véren, a Krisztusnak a vérén. Ezzel ért el. Tehát ehhez, testvérek, nekünk ragaszkodnunk kell. És ha beszélünk, akkor ezt valahogyan oda kell hozni, akkor is, hogyha nem tudom a másik mit mond, vagy mit gondol, vagy mit érez, amikor ezt hallja. Az biztos, testvérek, hogy Istenről így tudjuk meg, hogy ő igazából egyfelől szent Isten, aki gyűröli a bűnt és megbünteti, de másfelől meg szerető Isten, aki megbocsát az embernek. Fián megbüntette a bűneinket, és a fiáért megbocsát nekünk. És új életet nyit előttünk. Ő nem egy olyan kis aranyos valaki, aki mindenkit szeret, és aki egy ilyen kis ted ide, ted oda, ősz öreg ember, aki már azt se tudja, hogy fiú vagy leány. Nem, testvérek, ő egy szent Isten, aki igen, haragszik a bűnre, és megbünteti a bűnt, mert ez így igazságos. De a fián bünteti meg, hogy nekünk megbocsásson. Ez pedig az ő végtelen szeretete. Gondoskodott valakiről, akiért minket szerethet. És ez a valaki az ő fia. Na, ez a harmadik dolog, amihez ragaszkodunk, a kereszt evangélium, a Krisztus evangéliuma. A negyedik dolog, testvérek, amihez ragaszkodnunk kell, az a bűnnek a valósága. A bűn, testvérek, az egy olyan dolog, amiről a világ nem akar, hogy így mondjam, Biblia értelemben tudni. Nem akar tudni a bűnről. A Biblia szerint a bűn az azt jelenti, hogy az ember magát isteníti, és Isten pedig semminek, halottnak nyilvánítja. Isten semmi, én vagyok a Jani. Én vagyok az Isten. Ez a bűn, testvérek, a Bibliában. Ez a mentalitásunk, ez a hozzáállásunk Istenhez. Ez a bűn. Nem elsősorban az a bűn, hogy lop valaki, vagy hazudik, vagy mit tudom én, mit csinál, hanem ez, testvérek, ezt meg kell érteni az embernek. Valaki mondja, hogy ő egy nagyon jó ember. Ő nem hazudott, meg ő nem lopott, meg nem tört házasságot, meg semmi ilyesmit nem csinált. Tehát ő nem bűnös. Miért kéne neki, hogy bűnbocsánatot kérjen Istentől? Hát ő nem bántotta Istent. De az illető egy ateista. Egy ateista. Hát, ha még igaz is lenne, hogy ő soha nem hazudott, meg soha nem paráználkodott, meg soha nem mit tudom én mit sem, a legnagyobb bűnt elkövette, amit egy ember elkövethet, ami miatt méltó a pokolra. A világ mindenség istenét megtagadta, és helyette magát isteníti. Ez a bűnök bűne. Ez felségsértés. Hogy ne volna szüksége a kegyelemre? Testvérek, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az ember bármilyen csodálatos egyébként bűnös. És kegyelemre szorul. És ezt a kegyelmet nem bírja magának kivívni. Éppen azért nem bírja kivívni, mert bűnös. Mert egy Istennel lázadó ember, aki magát is, nem is akarja kivívni magának a kegyelmet. Jézusnak kellett jönni, hogy ő vívja ki az ember számára a bocsánatot, Istennek a felséges úrnak a megbocsátását. Ettől függetlenül, testvérek, hogy az ember ilyen nyomorult, mi a Biblia alapján azt is tudjuk, hogy az ember méltósága fantasztikus. Mi tudjuk, testvérek, logikusan ki tudjuk mondani, hogy az ember nem állat, és nem gép. Ez nagyon fontos dolog, mert aki azt hiszi az emberről, hogy egy magasan fejlett állat vagy gép, az úgy fog vele bánni. Bemutatta a nácizmus, bemutatta a kommunizmus, és bemutatják ma a hitetlen emberek. Akik egyébként ekkora szájjal magyaráznak a humanizmusról. És akiknek a legfőbb érték az ember, csak éppen 150 milliót rögtön sírkamrákba küldtek, meg gázkamrákba, meg nem tudom hova. Legfőbb érték az ember. Nem, az ember nem érték ezekbe az ideológiákba. A Bibliába érték, mert Isten teremtette a maga képére. Ez az ember föllázadt Isten ellen, de nem veszítette el a méltóságát. És mivel bűnössé lett ugyan, de Jézus meghalt ére, van a számára kiút ebből a helyzetből. A bűnös számára van bocsánat attól, aki ellen föllázad. Nem úgy van, mint a keleti filozófiákban az embernek a romlottsága, hogy hozzá van nőve. Úgy mondják ezt filozófiailag, hogy ontológiailag hozzá van nőve a bűn a keleti filozófiákban az emberhez, mert az ember lényege az, hogy jó és rossz egyszerre. És ettől nem tud megszabadulni. Egyszerre fehér és egyszerre fekete. De a Biblia szerint nem így van. Az ember fehér volt, igen, feketévé lett, de a feketeségétől Isten meg tudja szabadítani. Az nem tartozik a lényéhez, mint egy elválaszthatatlan alkotó rész. Az embertestvérek, igen, Isten haragja alatt van, de Isten megbocsát neki Krisztusért, és az ember újra kezdheti az életét, és újra élhet abban a méltóságában, amit Istentől kapott, és élhet azzal a szabadsággal, amit Istentől rendelt. De testvérek, mindez nem jelenti azt, hogy ne beszéljünk a bűnről, és ne beszéljünk a bűnbocsánatról, hanem legyünk meggyőződve, mint a humanizmus, az ember alapvető jóságáról. Akik az Isten ellen lázadó, az Isten tagadó emberre, és azt mondják, hogy ez egy jó ember. Az ember alapvetően jó. És építhetünk rá, és számíthatunk erre a jóságára. Meg kell szólítanunk ebben a jóságában. Igaz, hogy két világháborút csinált, igaz, hogy a legvadabb gyilkosságokat követi el, de az ember alapvetően jó. Mekkora ellenmondás? A valóság cáfolja ezt a humanista nézetet. Tehát ez nem nagyon érdekli őket. Minket érdekel. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy Isten a Bibliába beszél. Mi, ha kimegyünk a Bibliába, ragaszkodunk ahhoz, hogy ez az Isten, aki ott beszél, létezik. Transzcendens és immanens. És cselekszik hatalmasan ebbe a világba. Ragaszkodunk ahhoz, hogy Krisztusnak kellett meghalni azért, hogy nekünk Isten megbocsásson, és az övéi lehessünk, és örök életünk, üdvösségünk, teljességünk legyen. A negyedik, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy van bűn, de ettől van szabadulás. Az ember méltósága nagy csorbát szenvedett, de ki lehet köszörülni a csorbát. Isten által, Isten kegyelme által van megújulás. A következő dolog, testvérek, az ötödik, amihez ragaszkodnunk kell, hogy e világban nekünk szenvednünk kell. Ehhez nem ragaszkodunk, de ez így van, ezt el kell fogadnunk hívő emberként. Egyszerűen Pál apostol itt, amikor írt ezt a Kolossé levelet, honnan írja? börtönből írja. Fogoly vagyok, mondja. Miért? Azért, mert betört valahol? Nem, mert Krisztust hirdette. És azt úgy értékelték abban a világban, hogy ő egy lázadó. A rend ellen, az államrend ellen lázad. Summa summarum, testvérek, hogy szenvedett a hitéért. Nem is keveset. És nekünk is szenvedni kell, testvérek. Kikerülhetetlen. Erről már többször is beszéltem, nem akarom ezt újra és újra ragozni, de az biztos, hogy manapság, hogyha mi előállunk azzal, hogy Isten, meg Biblia, meg Jézus megváltása, meg bűnösség, de van kegyelem, ezekkel mi előjövünk, testvérek, akkor azt fogják ránk mondani, hogy valami bajunk van. Minimum ilyen kis elnéző mosoly, vagy ilyen kis megjegyzések fognak érni bennünket egyelőre. De más, ez sem nagyon könnyű az embernek elviselni. Pláne még akkor, testvérek, amikor mi mondjuk elkezdünk olyan dolgokról beszélni, mint hogy mondjuk a Isten teremtett egy embert férfinek, meg nőnek. Ez ilyen triviálisnak tűnik, de a mai liberális gondolkodás szerint ez... Az, hogy valaki férfi vagy nő, az csak egy nyelvi játék. Ha valaki azt mondja magáról, hogy ő nő, miközben férfi, akkor ő nő. Mert ez csak egy ilyen nyelvi, a nemünk az csak egy ilyen nyelvi alakzat tulajdonképpen. Nem több ennél. És ha valaki ezt megtámadja, akkor az már mindjárt valami intoleráns valaki, és fundamentalista, és fasiszta, és mit tudom én, micsoda. Vagy előhozakodunk azzal, hogy a család fontossága. Hát testvérek, mi a család? Hát miről beszélünk? Vagy előhozakodunk azzal, hogy gyerekvállalás a Biblia szerint? Hogy ezek, testvérek, manapság már a liberális gondolkodású magyaroknak is, nem hogyha még elmennénk nyugatabbra, hát már ott az micsoda. Alig találunk egy-két ilyen kóvájgó keresztjént, amelyik még ezekkel úgy egyetért velünk. Nyugat már túl van ezen az egész kereszténységen, testvérek. Ott a család. Volt érték, igen, 30 éve, 40 éve. Manapság már nem az. Férfi szerep, női szerep. Hála a feminizmusnak sikerült ezen is már túltenni magunkat. Beszélünk arról, hogy abortusz? Miről? Ha mi azt mondjuk, hogy ez gyilkosság, és csak az édesanyja érdekében lehet ezt, ha ő akarja, akkor lehet, de élete megmentésének, de egyébként ez bűn, hát menjünk el egy abortusz ellenes felvonulásra, meglátjuk, mit kapunk ott, testvérek. Ma inkább már ilyen azonos nemű emberek felvonulására divat ugye járni. Az LMBT csoportnak a felvonulására, büszkeség felvonulására. Hát testvérek, próbálunk ezekről beszélni, és akkor mindjárt meglátjuk, hogy a keresztény az kap majd a fejére. Vagy megpróbálunk engedelmeskedni az Isten igéjének, és mi lekövetni mondjuk egy hitetlen emberekből álló munkahelyen azt, amit Isten igéje mond, és majd mindjárt megkapjuk a magunkét. Hogy mit kekeckedünk itt, meg mit akadályozzuk a cég működését, meg így, meg úgy. Testvérek, szenvednünk kell. Egy olyan világban kell ezt elfogadnunk, amelyik a szenvedést minden áron ki akarja küszöbölni magából. A világban a legfelsőbb értékké lett nyilvánítva az élvezet. És az élvezet meg a szenvedés az két dolog. Manapság ez a menő, hogy élvezzük az életet. A szenvedés, hát, az nem jó. Nem mondom, hogy jó, egyáltalán nem mondom, de tényleg rossz szenvedni. De mindenből ki akarják ezt a szenvedést húzni, és azt akarják, hogy elkerüljék az emberek, és csak az élvezet maradjon. Hat ránk ez. Mi is szeretjük élvezni az életet. Hat ránk ez a dolog, és nem gondoljuk, hogy annyira kéne nekünk szenvedni a Krisztusért, és ha egy kicsit az árnyéka ránk vetődik, rögtön elhúzódunk. Nem? Ne húzódjunk el. Krisztus se húzódott el a szenvedéstől, sőt, meghalt. Értünk. És mondja Pál, hogy én se fogok elhúzódni Krisztus mellől, hanem én is meghalok érte, ha kell. És ez ugyanúgy van a mi életünkben is, testvérek. És ez a kereszténység, amelyik képtelen arra, hogy Krisztusért és Istenért szenvedjen, az semmire nem megy, testvérek. Látjuk ezt a mai kereszténységet a nyugaton is, meg itt Magyarországon is itt van már, ez az élvezeti, ez a happy kereszténység. Na hát ez nem tudta volna meghódítani annak idején a görög-római világot. Ezzel nem lehet hódítani, ma se lehet. Ezt elnyelte a világ, ezt a kereszténységet. Ez elősegítette a világ romlását, ez a happy kereszténység. Az Isten is értünk van, meg a pokol az csak egy metafora, meg mit tudom én milyen szövegek. Ezek, testvérek, ezek nem segítenek a világnak keresztjénére, hanem elidegenítenek tőle bennünk. Elidegenítik az Úrtól a népeket. Mi ragaszkodjunk ahhoz, hogy nehéz, konfrontációs dolog ez a kereszténység, de ez van. Az utolsó dolog, amihez még megint ragaszkodnunk kell, testvérek, és ezzel bezárjuk, hogy vállalnunk kell a társadalmi felelősséget. Ezen azt értem most, hogy ki kell mennünk a világba, és keresztényként kell ott járnunk, kellnünk a társadalom minden zónájába. A kultúrában, a politikában, a gazdasági életbe, keresztény emberként Jézusra, Istenre figyelve kell élni az életünket, és úgy kell megnyilatkoznunk. És ez igaz most azt mondom nektek, a politikai felsőbbséghez való viszonyulásunkban is. Figyeljétek meg, hogy a Biblia szerint Isten ennek a világnak az ura, aki a bűneset után adott az embereknek kormányzatokat. És azt mondta, a kormányzatoknak adta a királyoknak, stb. Hogy nevezték ezt az uralkodó réteget, azt adta nekik, hogy rám figyelve kormányozzátok a tieiteket. Az én törvényeim szerint irányítsátok a rád, és tudjátok, hogy nekem lesztek felelősek azért, hogy gyakoroljátok a hatalmat, amit tőlem kaptatok. Ezt fontos tudni a hatalom képviselőinek, vagy a hatalomban résztvevő embereknek, de azoknak is, akik meg a hatalom alá vetett emberek, akik mi vagyunk. Nem az az Istennek a parancsa, hogy mi minden kormányzatot rázzunk le a nyakunkból, mert az valami eleve rossz dolog, hanem az, hogy az Istentől fölénk állított hatalmasságot fogadjuk el, tiszteljük azt. És amíg nem követel tőlünk olyat, ami az ő Isten akaratába ütközik, addig engedjünk neki. Ha olyat kér, akkor van jogunk fellázadni ellene. De az biztos, testvérek, hogy Isten ezt az egész államhatalmat, ezt azért adta az embereknek, hogy valahogy a világba, a bűnös emberek világába fönntartsa általuk a rendet. Valamiféle rendet tartson, mert különben egymás torkát harapnánk el. Anarchia lenne. Nekünk itt, testvérek, ebbe az országba, jelen pillanatban, hát ezt csak a vak nem látja, van egy olyan kormányzatunk, amelyik lehet, hogy nem a szó legszorosabb értelmébe véve keresztjén, de mégis keresztjén. És mégis jobb, mint egy ateista kormányzat. Nem tudom, hogy érzékelitek-e azt, hogy mekkora csata dúlik Európába, de nem csak Európába, világszerte. A kereszténységnek már, ahol csak a színezete, valami kis keresztjén árnyalat megjelenik egy kormánynak a ténykedésébe, rögtön rárohan egyéb más 88 ország, és a legdurvább, intoleránsabb hangnembe szólal meg ellene. Itt, testvéreim, én azt gondolom, hogy ez mindenki előtt nyilvánvaló, egy olyan ideológiai harc folyik a világba, ami egyre élesebb. És én csak csodálkozom azon, hogy Isten a magyaroknak, nekünk egy olyan kormányzatot adott jelenleg, amelyik nem ateista emberekből áll. Lehet, hogy nem a szó igaz és teljes értelmében keresztény emberek, de mégis a szavaik is, sőt a cselekedeteik is a kereszténység előtt pályát nyitnak. Adták nekünk, hogy legyenek iskoláink. Legyen hitoktatás az iskolákba, taníthassuk a Bibliát a gyerekeknek. Olyan világba, a testvérek, ahol Németországba levetetik még a kereszteket is a falról, a bíróságon, amikor tárgyalták, most nemrégiben Bajorországban említettem ezt is nektek, a bíróságon ki volt téve egy kereszt, mert ott van katolikusok, aztán ott ki volt téve. És jött egy iszlám vallású embernek a tárgyalás, és a bíró maga levetette a keresztet a falról. És hatalmas pervatvar tölt ki a bírák között, hogy most ez lehet, vagy nem lehet, vagy jó, vagy nem jó. A kereszténységet, testvérek, ebbe a világba, ki söprik mindenhonnan, az iskolákban, Magyarországon meg éppen, hogy be akarják hozni. Mert látják, testvérek, ezek az emberek azt, hogy hova vezet az istentelenség, az ateizmus. Itt próbálják még védeni a magzati életet. Próbálják. Próbálják, testvérek, a családot védeni, a családot támogatni. Ezek mind keresztény értékek. Olvassátok el a kommunista kiáltványt. Istent el kell söpörni, a keresztény vallást el kell söpörni, a családot el kell söpörni, a férfinői szerepeket el kell söpörni, a házasságot meg kell semmisíteni, mert az elnyomásnak az első fázisa, a szabadság legfőbb akadálya. És ezt halljuk most nyugatról mindenhonnan, erre a magyar kormány, meg itt a visegrádi országokban egy-két ország még valami mást mond. Még valami emléke van a kereszténységnek. Ne gondoljuk, testvérek, hogy ezek a dolgok, amik ma Nyugat-Európában történnek, és még történni fognak. Még biztos, hogy történni fognak. És a leggyászosabb és a legtragikusabb dolog, testvérek, amit ez a kultúra csinálott. Hogy megtagadta Istent, akkor most kap egy másik népet a nyakába, az iszlámot. Majd megnézhetik, hogy hova jutnak, testvérek, ezek a szerencsétlen emberek. És akkor itt vagyunk egy ilyen végbástyaként, és akkor erről nem is kellene vitatkoznunk, meg szólni se kéne két szót sem, mert mindenkinek természetesnek kellene legyen, hogy amíg csak lehet, ott állunk egy olyan vezetés mellett, amelyiknél legalább a kereszténységnek valami kis halovány árnyéka látszik. Nem is annyira halovány egyébként. De nekünk, testvérek, az nem megoldás. Azért mondom csak ezt is, mert nem az a feladatunk, hogy kivonuljunk ebből a világból. Értitek? Mert legszívesebben azt mondanánk, hogy menjünk, gyerekek, vonuljunk el izébe valami kis szerzetesi lakosztályba, azt ott éljük az életünket. Hagyjuk ezt az egészet. De nem lehet. Itt kell lennünk, és felelősek vagyunk azért, hogy mi történik a mi országunkban is, és a mi országunkkal is. És a mi unokáinknak milyen, és azok unokáinknak milyen országa lesz, ha még lesz egyáltalán. No, keresztényként, testvérek, ebbe a világba ragaszkodnunk kell ezekhez a dolgokhoz. Ragaszkodnunk kell a Bibliához, mint Isten szavához, Istenhez, magához, az Úrhoz. Ragaszkodnunk kell Krisztus engesztelő áldozatához. Ragaszkodnunk kell az, hogy erre rászorulunk, mert bűnösek vagyunk. És egyszerűen, testvérek, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy mi vállaljuk a szenvedést is. Krisztusért, Istenért vállaljuk a szenvedést. És kimegyünk a világba, és ott állunk, és vállaljuk a társadalmi felelősséget, kultúrába, politikába, bármibe vállaljuk azt, hogy mi keresztjének vagyunk, és keresztjénként Isten szerint orientálódunk, és szavazunk, és tiltakozunk, és felvonulunk is, ha kell. Vagy éppen nem. De Isten szerint. Segítsen bennünket az Úr, testvéreim, hogy ebbe a... Hogy is mondta itt az Ézsaiás, hogy a sötét felhők elborítják az eget. Hogy ebbe a világba keresztényként tudjunk megállni, igazi keresztényként. És ha Krisztus visszajön, akkor majd ne mondja, hogy hát nem így kellett volna. Hanem mondhassa azt, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ez a világ a te világod. És nem mondtál le róla egy pillanatra se, akkor se, hogyha ez a világ legnagyobb részében lemondott rólad, és megvett téged. Köszönjük néked, hogy van néped ebben a világban, keresztjén nép. Köszönjük néked, hogy ránk bíztad az evangéliumot, hogy hirdessük az embereknek, és hirdessük, hogy van Isten, akinek vannak teremtési rendjei, akinek van törvénye, és ezek érvényben vannak ma is. Küldtél minket, hogy vállaljuk a szenvedést, érted, és merjünk szembeállni a sátánnak az erőivel ebben a mai világban, kiállva te melletted és a te néped mellett. Segíts bennünket, Urunk, hogy keresztény küldetésünket tudjuk teljesíteni úgy, ahogy te akarod. Hiszen nagyon jól látjuk, hogy az Isten tagadó emberek élete mennyire üres, mennyire boldogtalan, mennyire széteső. Te tudod, hogy nincs számukra más megoldás, mint te. Te adsz az életnek értelmet, boldogságot, jelentőséget, teljességet. Segíts bennünket, hogy mi, akik ezt átéltük, mi, akik ezt megtapasztaltuk, hadd tudjuk elmondani, hadd tudjuk képviselni ezt feléjük. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy légy velünk, tarts meg minket, Urunk. Erősíts meg bennünket a te drága nevedért. Köszönjük néked, hogy ma is tanítgattál minket. Kérünk, hogy segíts követni útmutatásaidat. Imádkozunk hozzád jövő hetünkért, légy velünk otthon, iskolában, itt a gyülekezetben, áld meg a nagy hétre való készülődésünket. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, gyógyító szereteteddel légy közel hozzájuk is. Esedezünk hozzád a mi nemzetünkért, Urunk, hogy könyörülj meg és nyisd meg sok ember szívét, te előtted, a te tiszteletedre, a te imádatodra, mert igazán te vagy a boldogságnak a titka, és nem az ateizmus. Könyörülj meg, Urunk, a mi népünk vezetőin, akiket most adtál nekünk, magunk se értjük, hogy miért vagy hogyan. Könyörülj meg rajtuk, és védelmezd őket, és erősítsd őket, hogy ki tudjanak állni a Biblia mellett, te melletted, Istenünk. Krisztusunk, a te ügyedet tudják támogatni a továbbiakba is. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk is. Vondd az ő szívüket, lelküket magadhoz közelebb, hogy szeressenek bennünket. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk magunkat, kérünk, hordozzad életünket nagy irgalmadból. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a ifjúsági órát, kisifit, bibliaórát, imaórát, énekkart, mindent a maga rendjén. Ami eltér egy kicsit az, hogy jövő szombaton gyerek délután lesz 14 órától. Húsvétra készülődnek már a gyerekekkel. A gyerekmunkások, szeretettel várjuk erre a gyerek délutára, szombatra délután 14 órára a gyerekeket. Hirdetem azt is, hogy a jövő vasárnap az Isten tiszteletünk után egy koncert lesz. Ugye virágvasárnap lesz jövő vasárnap, és ilyenkor szoktunk egy ilyen virágvasárnapi kis koncertet szervezni. Gyülekezetünk zenész tagjai szoktak ottan szolgálni egy-egy kis rövid zeneszámmal, kicsit megörvendeztetve a szívünket, meg hát Isten dicsőségét is hirdetve. Úgyhogy úgy készüljetek, hogy jövő vasárnap, virágvasárnap, Isten tisztelet után egy kis koncert lesz. Komoly zenei koncert. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.